94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írt a Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az unió évente frissíti a listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, egy ukrán lap, a Jevropejszka Pravda szerezte ezt meg. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálna az ukrán erők rejtett átcsoportosítását. Emellett Moszkva kész a véleménycserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is. A versenyképességi tanácsülésének legfőbb célja egy új európai versenyképességi paktum előkészítése volt, amely a Magyar Uniós Elnökség egyik fő prioritása, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A tervek szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnök az ősz folyamán terjeszti az Európai Tanács elé, tette hozzá Nagy Márton. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési irányait, mondta el a tárcvezető. A tervezéseket mielőbb el kell kezdeni, hogy 2032-ben megnyílhasson a hármas terminál, ismertette Nagy Márton. A légi kikötő óvatos becsléssel is elérheti az évi 20 milliós utasforgalmat az évtized végére, ha megvalósulnak a fejlesztések. A Wizz Air bejelentette, hogy a debreceni nemzetközi repülőtéren állomásozó repülőgépét Budapestre helyezi át. Az áttelepítése október 27-én kerül sor, így a nyári menetrendet nem érinti a változás. Az utasoknak Debrecenből továbbra is elérhetőek lesznek a légitársaság járatai Burgosba, Larnakába, Londonba és Rómába. Indoklással azt írták, a lépéssel a Wizz Air konszolidálja működését a budapesti repülőtéren, a gép áttelepítésével hosszú távon képes lesz növelni forgalmát és a járatok számát. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelő rendszer élénk kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. Az Európai Bizottság szerint indokolt, túlzott deficiteljárást indítani Magyarország és hat másik tagállam ellen. Az erről szóló hivatalos javaslatot a bizottság közleménye szerint már be is nyújtották az Európai Tanácsnak. Hazánk mellett Belgium, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország és Szlovákia esetében tartja indokoltnak az EB az eljárás megindítását a költségvetési helyzetük és a kilátásaik alapján. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben bevezette a naparányos számlázási rendszert. Megduplázta a kormány a NAV által kiszabható pénzbüntetési tételeket augusztus 1-től, vette észre a hvg.hu a legfrissebb magyar közlönyben. A sima mulasztási bírság tetőértéke természetes személyek esetében az eddigi 200 ezerről 400 ezer forintra ugrik, míg a nem természetes személy adózóknál 500 ezerről 1 millióra. Ha valaki be nem jelentett munkaerőt foglalkoztat, azt mostantól az eddigi 1 millió helyett 2 millió forintig lehet büntetni. Ugyanekkora tételre számíthat az is, aki a számladási vagy az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott. Minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészeti ágazatot, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai, hangsúlyozták. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa fájdalma és részvéte a kijevi és gázai támadások miatt. A pápa beszéde Triestben a társadalmi héten. A katolikusok a demokrácia sérült szívének gyógyítására hivatottak. Vigano érseket egyházszakadás miatt kiközösítették. Ferenc pápa megáldotta a Pozsony melletti Somorján épülő útmenti kápolna márványkeresztjét. Molnár Tamás atya, pozsonyi magyar lelkész beszámolója.
A pápa beszéde Triestben a társadalmi héten. A katolikusok a demokrácia sérült szívének gyógyítására hivatottak. Ferenc pápa vasárnap záró beszédet mondott az 50. olasz katolikus társadalmi héten Triestben. Felszólította az egyházat, hogy segítse a demokrácia válságának orvoslását a részvétel és a politikai jótékonyság révén.
Questa è stata la 50ª settimana sociale. La storia delle settimane.
Az éves olasz katolikus társadalmi hét utolsó napján, július 7-én, vasárnap, Ferenc pápa az észak-olaszországi Triest városába utazott, hogy megossza a résztvevőkkel gondolatait a demokrácia válságáról. Az olaszországi egyházmegyék és katolikus társulatok több mint 900 küldöttéhez szólva a pápa felhívást intézett egy olyan demokratikus folyamatért, amely magában foglalja a személyes és közösségi részvételt. Beszédében felidézte, hogy 1907-ben rendezték meg az első olasz katolikus társadalmi hetet, és a későbbi rendezvényei segítették a II. Világháború utáni olasz demokratikus folyamatok fellendítését. Az 1988-ban újraindított, évente megszervezett rendezvény az egyház társadalmi tanítására támaszkodik, és evangéliumi szemléletet kíván felkínálni a társadalmi jelenségekről. Ahogy a demokrácia válsága érint különböző valóságokat és nemzeteket, úgy hív minden keresztényt a társadalmi átalakulások iránti felelősségvállalásra, bárhol is éljen és dolgozzon, a világ minden részén.
Nella prima possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito.
Ferenc pápa ezután a demokrácia válságát sebzett szívként határozta meg, amelyben a korrupció és a társadalmi kirekesztés tobzódik, a hatalom pedig autóreferenciálissá és képtelenné válik arra, hogy választóit szolgálja. Maga a demokrácia szó nem egyszerűen egybeesik az emberek szavazatával, hanem megköveteli, hogy teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy mindenki kifejezhesse magát és részt vehessen benne, figyelmeztetett a pápa. Hozzátette, hogy a demokratikus részvételt már fiatal korban meg kell honosítani, hogy a polgárok rendelkezzenek kritikai érzékkel az ideológiai és a populista kísérletekkel kapcsolatban. A pápa felszólította a keresztényeket, hogy mozdítsák elő a gyümölcsöző párbeszédet a vallás és a társadalom között, miközben mutassák fel a személy méltóságát. A szolidaritás és a szubszidiaritás elvei hozzájárulnak a demokrácia kötelékeinek kiépítéséhez, mivel ösztönzik a részvételt és legyőzik a közömbösséget, amely a pápa szerint a demokrácia rákfenéje.
La seconda riflessione è un incoraggiamento a partecipare, affinché la democrazia assomiglie a un cuore risanato.
A pápa ezután a demokratikus részvétel céljáról beszélt, a meggyógyult szív képét használva. Ha körülnézünk, mondta, a Szentlélek tevékenységének számos jelét látjuk a családok és a közösségek életében, még a gazdaság, a technológia, a politika és a társadalom területén is. A testvériség, tette hozzá Ferenc pápa, felvirágoztatja a társadalmi kapcsolatokat, és a kollektív törekvés lelkületét eredményezi. A meggyógyult szívű demokrácia folyamatosan ápolja a jövőre vonatkozó álmokat, elköteleződésre késztet, és személyes, illetve közösségi részvételre szólít fel, állapította meg a pápa.
Come cattolici. Come cattolici. In questo orizzonte non possiamo accontentarci di una fede marginale o privata.
Ferenc pápa szerint a katolikusoknak a demokrácia problémáinak gyors megoldásán túlra kell tekinteniük, és soha nem szabad visszahúzódniuk egy marginális vagy a privát szférába szorult hitbe. Ez nem annyira azt jelenti, hogy meghallgatásra kell törekedni, hanem mindenek előtt azt a bátorságot, hogy javaslatokat tegyenek az igazságosság és a béke érdekében a nyilvános vitában. A keresztény politikai szerepvállalásnak fel kell vállalnia a politikai szeretet vagy a politikai jótékonyság szempontjait, amely lehetővé teszi a politikának, hogy eleget tudjon tenni a ráháruló felelősségnek, és túllépjen a polarizációkon. Gyakoroljuk ezt a szeretetet, hogy a polgári szenvedélyektől mentes világban terjeszthessük, zárta szavait Ferenc pápa. Tanuljunk meg jobban együtt járni Isten népeként, hogy a részvétel kovászai legyünk a nép között, amelyhez tartozunk.
Ferenc pápa fájdalma és részvéte a kijevi és gázai támadások miatt. A Szentatya mély fájdalommal értesült a hírekről, miszerint támadásért két orvosi célpontot Kijevben, köztük a legnagyobb ukrán gyermekkórház megsérült, illetve a Gáza elleni támadásban egy iskolát ért találat. A pápát mélységesen nyugtalanítja a növekvő erőszak. Lelki közelségét fejezi ki az áldozatoknak és a sebesülteknek. Reménykedik és imádkozik azért, hogy mielőbb találjanak konkrét módokat arra, hogy véget vessenek a konfliktusoknak, adja hírül a Szentszéki Sajtóközpont.
Vigano érseket egyházszakadás miatt kiközösítették. A hittani dikasztérium sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a vatikáni hivatal Laté Sentencié kiközösítette a volt Egyesült Államokbeli nunciust, aki nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni zsinat legitimitását. Carlo Maria Vigano érseket az Amerikai Egyesült Államok egykori apostoli nunciusát kiközösítéssel büntették, mert elhagyta a Róma püspökével és a katolikus egyházzal való közösséget. A hittani dikasztérium által kiadott sajtóközlemény kijelenti. 2024. július 4-én a hittani dikasztérium kongresszusa összeült, hogy lezárja az egyházi törvénykönyv 1720. kánonjában említett, a főtisztelendő Carlo Maria Vigano Ulpiana címzetes érseke ellen folytatott bírósági eljáráson kívüli büntetőeljárást, akit a szakadás bűnével vádolnak. A sajtóközlemény továbbá hangsúlyozza, jól ismertek nyilvános kijelentései, amelyekben megtagadta a pápa elismerését és a neki való alárendeltséget, elutasította a neki alárendelt egyháztagokkal való szeretett közösséget és a II. Vatikáni zsinat legitimitását és tanító hivatali tekintélyét. A büntető eljárás végén Carlo Maria Vigano érseket bűnösnek találták az egyházszakadás bűncselekményében. A sajtóközlemény továbbá megjegyzi. A hittani dikasztérium kihirdette a Laté Sentencié, az önmagától beálló kiközösítést, az egyházi törvénykönyv 1364. kánonjának első paragrafusának megfelelően. A cenzúra feloldása ezekben az esetekben az apostoli szentszéknek van fenntartva. Végül a sajtóközlemény megállapítja, ezt a döntést 2024. július 5-én közölték az érsekkel. Maga Vigano érsek volt az, aki június 20-án felfedte az ellene indított eljárást. A főpásztor az X közösségi média platformon közzétette a dekrétum teljes szövegét, amely Rómába idézi, hogy válaszoljon az ellene felhozott vádakra. Az idézés lehetőséget kínált Vigano érseknek arra, hogy védekezzen, vagy erre ügyvédet jelöljön ki, valamint személyesen megjelenjen, vagy írásbeli védekezést nyújtson be. Mivel a megadott határidőn belül nem élt ezen eszközökkel, hivatalból egy védőt rendeltek ki, aki a törvényi előírásoknak megfelelően vállalta Vigano érsek védelmét. Az elmúlt években a volt Egyesült Államok beli nuncius több alkalommal kijelentette, hogy nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni zsinat legitimitását. A kánonjogban bizonyos bűncselekmények automatikus, Laté Sentencié büntetést vonnak maguk után, a bűncselekmény elkövetésének tényéből fakadóan. Az egyházszakadás büntettéért a büntetés a kiközösítés. Az egyházi törvénykönyv 1331. kánonjának első bekezdése értelmében a kiközösített személynek tilos az eukarisztia áldozatát és a többi szentségeket celebrálni, a szentségeket felvenni, a szentelményeket kiszolgáltatni és más istentiszteleti szertartásokat végezni, valamint a felsorolt szertartásokban bármilyen cselekvő részt vállalni, továbbá tilos bármilyen egyházi hivatalokat, szolgálatokat vagy funkciókat gyakorolni és kormányzati intézkedéseket végezni. Az 1331-es kánon második bekezdése felsorolja azokat a követelményeket, amelyek a Laté Sentencié, az önmagától beálló kiközösítés formális kihirdetéséből következnek. A kiközösítés javító büntetésnek minősül, amelynek célja, hogy az elkövetőt megtérésre hívja fel. Mint ilyen, mindig megvan a remény, hogy a kiközösítés alanya visszatér a szeretett közösséghez.
Ferenc pápa megáldotta a Pozsony melletti Somorján épülő útmenti kápolna márvány keresztjét. Hallgassák meg Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját.
Néhány nappal ezelőtt, június második felének egyik szerdáján, a római Szent Péter bazilika előtti téren Ferenc pápa áldotta meg azt a márványkeresztet, amely a mai Szlovákia területén fekvő Somorja legújabb kápolnáját fogja díszíteni. A kápolna megálmodója és adományozója a város szülöttje, Durgyék Rudolf helyi közjegyző, San Marino tiszteletbeli konzulja volt, aki személyesen vitte az egyház fő elé a kápolna fontos darabját, és számolt be a Szentatyának a készülő kápolnáról, melynek teljes elkészülésére és ünnepélyes megáldására a közeljövőben kerül majd sor. Durgyék Rudolf, aki az elmúlt években Rómában is dolgozott a diplomáciában, már a múltban is fontosnak érezte, hogy Szűz Mária városáról, a Csallóközi Somorjáról hírt adjon a római katolikus egyház fejének, s néhány évvel ezelőtt vele áldatta meg szülővárosa címerét is, melyben Szűz Mária látható az ölében ülő kis Jézussal. Ez az értékes, megáldott címer azóta a somorjai városházán a mindenkori polgármester irodáját díszíti. Jelen esetben a somorjai közjegyző azért tartotta fontosnak a Szűz Mária tisztelettel évszázadok óta jellemezhető város szélén egy új kápolna emelését, melyben szintén helyet kap a város Máriás címere, mert szeretné a köztudatban mind jobban elmélyíteni azt, hogy Szűz Mária és Szent Fia oltalma a mai kor emberének, a város mai lakóinak és a forgalmas úton a várost átszelő mai utazóknak is pótolhatatlanul szükséges. Az új kápolna saját családjának és egész városának háláját is ki akarja fejezni. Többek közt a világjárvány elmúlásáért, a nehéz időszak átvészeléséért. A jelen és a múlt mellett azonban a jövőre nézve is üzenetet kíván hordozni az emberek számára ez a kápolna, mégpedig azt, hogy az emberek imádkozzanak a város jövőjének szépségéért, a lakók jövőbeli jólétéért, a felnövekvő új generációért is. A folytatást is Szűz Mária és rajta keresztül Jézus Krisztus kezébe helyezve. Erre azért is nagy szükség van, mert sajnálatos módon a városban is rohamosan terjednek a hazárdjátékok. Egyre gyarapszanak azok a helyek, melyek működtetése törvényszerűen magával hozza a garázdálkodás és erkölcsi romlás veszélyeit is. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, fohászkodjuk gyakran, a szűzanyát kérve. Somorja város új, útmenti kis kápolnája is azt szeretné a mindennapokban rohanó embereknek közvetíteni, hogy úton levésük, sőt, egész életük útja során mindig merjenek gyermeki bizalommal az égi édesanyához fordulni, aki Szent Fia elé viszi kéréseiket. E Szent Fiú határtalan szeretetére utal a kápolnát megkoronázó kereszt. Annak szeretetére, aki még életét sem kímélte értünk áldozni a kereszten. A Rómában Ferenc pápa által megáldott márványkereszt a város ragaszkodásának kifejezője is akar lenni az egyházhoz, Jézus Krisztushoz, a hithez, a vallásossághoz. Felhívás arra, hogy ez a hűséges ragaszkodás tudja a várost segíteni abban, hogy olyan város maradhasson Somorja, amelynek lakóiban, családjaiban, közösségeiben a szűzanya örömét leli. Az új kápolna építtetője és családja, valamint a tervező Kulcsár Magdolna, illetve a kápolna építésén dolgozók, többek közt Vörös Károly és munkatársai számára, csak úgy, mint az egész városnak nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa is tud erről a kezdeményezésről, áldását adta erre a műre, és imádkozik a városért. A tervek szerint a kápolna a város római katolikus plébánia templomának búcsúja nagy boldogasszony ünnepének táján kerülhet majd megáldásra. Ugyanezen a pápai audiencián magam is részt vehettem. Örömmel kísértem figyelemmel a somorjai kereszt megáldását, hiszen a somorjai egyházközségben kezdtem egykor újmisésként papi szolgálatomat. Így szívemhez közeli, e kedves város közössége. 17 évvel ezelőtt ott teljesítettem diakónusi szolgálatot, majd 2008. júliusától 2011 nyaráig, római posztgraduális tanulmányaim megkezdéséig, Somorján és a környékbeli településeken, Gútoron, Békén és Nagypakán működtem káplánként. Isten hozta, mondta magyarul a Szentatya, miután olasz nyelven bemutatkoztam neki, mint a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora. Örömmel fogadta az üdvözletet, melyet a felvidéki és a rám bízott pozsonyi magyar hívek nevében adtam át neki. Jó érzés volt anyanyelvemen hallani Szent Péter apostol jelenkori utódának, mosolyal és kézfogással kísért köszöntését. Annak a Szentatyának, aki tavasszal a magyar nemzeti hálaadó zarándoklat alkalmával meglátogathattunk ott, hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, s aki a múlt év tavaszán Budapestre látogatott, illetve aki 2021. szeptemberében szlovákiai apostoli látogatást is tett, miután részt vett a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén. E felejthetetlen élményeket felidézve, imádkozunk érte, tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját, hogy a Szentlélek által vezetve mindannyiunkat segítsen a jó úton, az örök cél felé haladni.
Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a Szentlélek ajándékozó szeretetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, ámen!
Istenünk, Te megszentelted egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal, áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkát, az most is áradjon híveit szívén át a földre. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránkon a lélek jelenlétéről fogunk beszélgetni itt a mi életünkben, hogy mennyire van jelen a mi életünkben a Szentléleknek a hívása, mennyire merünk kérni tőle, és hogy visszatekintünk arra is, hogy Jézus hogyan kért az Istentől. Emlékezzünk vissza, hogy amikor először jöttem iskolába, vagy mentetek le a boltba vásárolni, vagy egyedül mentél el először a barátodhoz, akkor bizonyára ti is éreztétek azt, hogy itt valami nagyon nagy változás történik. Mi volt ez a változás a ti kis életetekben?
Nekem az, hogy kezdünk egy kicsit felnőttebbé nőni.
Érezzük magunkon azt, hogy egyedül is el tudjuk intézni, ami nekem fontos, meg az is nyilvánvaló, hogy a felnőttek pedig egyre több feladattal bíznak meg minket. Ebből az következik, hogy már most egy olyan változás történik, ami valószínű, hogy a te személyiséged is fejlődött, hiszen olyan dolgokat bíznak rátok, mint régen a nagyobbakra bíztak csak. Minden ember szereti maga intézni az ügyeit. Ettől úgy érzi, hogy elismerik őt, tiszteletben tartják a szándékát, elfogadják a döntéseit. Ti mennyire vagytok már önállóak? Ti is így érzitek magatokon ezeket a változásokat az önállóság útján?
Én igen, például abból is, hogy most már nem vagyok annyira félénk, mint óvodában, amikor emlékszem, hogy nem mertem elkérni mindig a hintát, vártam, hogy aki ott épp hintázott, kihintázza magát is, hogy akkor majd ő majd átadja, és apa mindig jött oda, de hát kérd meg nyugodtan, és én meg mindig mondtam, hogy nem, majd kivárom a soromat, szóval igen, szerintem sokkal önállóbb is lettem, meg sokkal bátrabb, és most már egyedül is merek csinálni dolgokat.
Barna?
Én is érzem magamon, hogy önállóbb és bátrabb lettem, és amit tudok, az megcsinálom önállóan, de ha kell, akkor segítséget is kérek.
Kérni olyan, mintha néha úgy érzi az ember, mintha képtelen lennék megoldani egy problémát, és pontosan azért gyengébbnek is érezhetem magam, és sokszor éljük meg ezt kudarcnak, hogy én nem kérek inkább segítséget, végig killódom azt a dolgot, vagy azt a szituációt, de hogy próbálom egyedül megoldani, de ugye ez nem valami nagyon jó érzés, azt elmondhatjuk, és sokszor inkább csak küszködünk, és még akkor sem szólunk senkinek. Különösen akkor van ez így, amikor nem is bízom abban, akitől segítséget kérek, vagy adott esetben az is lehet, hogy magamban sem bízok, hogy én erre képes vagyok. Volt már ilyen a ti kis életetekben?
Velem régebben ilyen többször is előfordult, hogy valamit nagyon meg akartam csinálni, de igazából nem tudtam, de nem mertem segítséget kérni.
Van olyan, amikor nagyon nehezen kérek segítséget, viszont olyat is tapasztaltam már, hogy egy ilyen iskolai feladattal kapcsolatban kértem volna mástól segítséget, de nem kaptam. Nem tudom, hogy volt már nektek olyan, amikor valakinek nagyon számítottatok volna a segítségére, ő pedig visszautasított benneteket?
Velem volt már ilyen, hogy valami nem ment, de számítottam rá, hogy rendben, akkor kérek segítséget, mert ő tud segíteni, és ért már csalódás azért, mert nem segítettek.
Milyen érzés kérni, Viki? Tudsz te egyáltalán kérni bármit is, bárkitől? Hogy vagy te a kérésekkel?
Idegentől nem mernék őszintén, meg nem tudom, nekem az úgy kicsit kellemetlen, én nehezen is barátkozom, meg ismerkedem, szóval nekem ez így kicsit kellemetlen, viszont olyan emberrel, akit régebb óta ismerek, aki családtag, a barátom, megbízok benne, attól simán kérek.
Én van, amikor nehezen kérek, de amikor tudom, hogy kérnem kell, hogy...
Mersz kérni?
Igen, én merek kérni. Minél jobban ismerek valakit, annál bátrabban merek kérni, és nagyobb dolgot.
Mi a jó és mi a rossz benne? Elmondtátok már azt, hogy kitől kértek szívesen, és ki az, akitől soha nem kérnél segítséget. Hogy érzitek, hogy mi a jó abban, hogyha merek segítséget kérni, és hogy van-e benne egyáltalán valami rossz, vagy mi képzeljük ezeket a dolgokat bele csak? Tehát, hogy mi túlozzuk el ennek a kérésnek a jelentőségét.
Szerintem legtöbb esetben kérni nem olyan nagy dolog, mi túlbonyolítjuk, eltúlozzuk, hogy ez mekkora nagy dolog kérni.
Ma már nagyon leszoktunk arról, azokról az igazán hétköznapi dolgokról, hogy az embereket az egymásra utaltság megtanította kérni, meg hogy egymásra odafigyelni, és hogy ezek a egymásra utaltság, amire én gondolok, például emlékszem, hogy az én gyerekkoromban az, hogy a szomszédok voltak ott az utcában, és mivel akkor nem volt még ez ilyen általános dolog, hogy mindig nyitva vannak a boltok, mindig lehet menni bárhová, akár telefonálni is lehet, akár internetezni, tehát nem volt még ilyen felgyorsult a világ, akkor mondjuk otthon anyunak elfogyott a tejföl, és hogy még kellett volna a vasárnapi ebédhez egy kicsi, akkor nem az volt, hogy akkor azt mondod a férjednek, vagy a gyerekednek, hogy menjél el a boltba, és vegyél tejfölt, hanem az volt, hogy menj már át a Rózsika nénihez, vagy a másik szomszédnénihez, és kérdezz már meg tőle, hogy tud-e kölcsön adni egy kis tejfölt. És ugye ez csak egy tejföl volt, de hogy teljesen hétköznapi dolog volt, vagy hogy van-e otthon répája vagy krumplia, de ma már, ha becsengetnél valahova, hogy van-e nekik répája vagy krumplia, azt mondaná, hogy menjél el a boltba, aztán vegyél ott, ha annyira szükséged van rá. Szóval, hogy azért mondom, hogy le is szoktunk róla, meg a világ is leszoktatott minket arról, hogy így egymástól kérjünk dolgokat. És ez valahol szerintem nem minden esetben jó, mert hogy így nem csak egymástól nem kérünk dolgokat, inkább parancsolunk egymásnak, utasítjuk a másikat dolgokra, és hogy ezek a szép emberi szokások, hogy igenis szívből kérek valamit, és akkor utána visszaadom, ezekről is így lemaradunk, és nem válik rutinná. Meg se tanuljuk már kisgyermekkorban, ti nem tapasztaltatok ilyet, a ti gyerekkorotok már nem ilyen, hogy megyünk a szomszédba, ugye?
Hát nekem még ilyen volt.
Neked, Barna?
Nekem is még volt olyan, hogyha átmentünk a szomszédnénihez, megkérdeztük, van-e neki, vagy elmentünk a szomszéd utcában mamához, vagy a testvéréhez, hogy megkérdezzük, hogy kérhetünk-e kölcsön valamit.
De ma már ezt tudod, ha én elmennék Egerbe valakihez becsengetnék, biztos azt mondaná, hogy ugyan már felhúzná így a szemöldökét, hogy te most, hogy ugyan már, hát ne haragudj, hogy ilyenért mersz bekopogni hozzám.
Mi például a mézes kalács formával voltunk így, ezzel az aranyos mézi formával, hogy nagyon sok embert meg kellett kérdezni, mert hogy nagyon szerettünk volna olyan mézes kalács formát, hogy valaki kölcsön adja, csak hát ugye nem volt senkinek, de nyugodtan körbe kérdeztünk, és senki nem volt olyan, hogy menjél innen, nem adok, vagy ilyesmi, hanem mindenki szépen elmondta, hogy hát, nekünk most nincsen.
És találtatok egyébként?
Anya vett a boltba végül, de hát akkor karácsonykor nem lett méziforma.
Hát nézzük meg, hogy Jézus vajon kérte, és hogy ő hogyan viszonyult a kérésekhez. Jézus nagyon sokszor buzdított minket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Sőt, amikor imádkozni tanította az apostolokat, akkor tulajdonképpen egy kéréslistát adott át nekik. Így szoktuk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, első kérés, szenteltessék meg a te neved. Második kérés.
Jöjjön el az országod.
Harmadik kérés.
Legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Negyedik kérés. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Ötödik kérés.
S bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
Hatodik kérés.
És ne vigy minket kísértésbe.
Hetedik kérés. Hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha így tekintünk a mi atyánk imádságra, akkor nektek melyik kérés tetszik a legjobban, és melyiket szereted a hét közül a leginkább, és hogy melyik az, amit mondjuk nagyon nehezen értesz meg? Hogy vagy te ezekkel a kérésekkel, amelyeket Jézus megfogalmazott?
Én szerintem a hetedik az, hogy ha nem szabadíts meg a gonosztól, mert ez olyan, hogy ne érjen minket rossz, és hogy minden rossztól távol tartson, és az, ami nekem egy kicsit nehezebb, az ötös, hogy bocsáss meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek, mert hát ugye szerintem nagyon nehéz, az, aki mondjuk ellenünk tesz valami rosszat, nagyon nehéz neki megbocsájtani.
Nekem a kedvencem az, hogy szenteltessék meg a neved, és ami a legnehezebb, az nekem a hatodik, hogy és ne vigy minket kísértésben, mert ugye nagyon sokszor kísértésbe kerülünk, hogy bűnöket kövessünk el, és ahhoz akarat kell, lelki erő kell, hogy ne engedjünk a kísértésnek.
Thank you.
nagyon nehéz felismerni a kísértést, mert hogy így gyerekként nyilván nem tudod igazából elképzelni, hogy ez hogy is történik, mert hogy ez nem olyan nyilvánvaló. Hiszen a kísértő, az ördög mindig ott ragad meg téged, ahol érzi, hogy el tud tántorítani téged az Istenhez vezető útról. Tehát, hogy a gyengeségeidbe, a vágyaidba tud megfogni téged, ott, amire igazán vágysz, és hogyha megtalálja ezeket a pontokat, ahol a leggyengébb vagy, akkor nagyon könnyen el tudsz bukni. És ha elbuksz, akkor nyilván, hogy ő jön ki győztesül, bár tudod, hogy örökre ez nem lehetséges, hiszen Krisztus egyszer és mindenkorra legyőzte kereszt halálával a gonoszt, és akárhogy is buksz el ezeken a kísértésekben, és a bűnök útjára lépsz, mindig van visszaút, mert hogy Krisztus egyszer és mindenkorra meghalt értünk a kereszten, és ugye, hogy tudjuk ezeket a bukásainkat jóvá tenni, arra mi a válasz?
A bűnbánat szentsége.
Így van. A Szent Jónás kegyelmei azok, amelyek helyre teszik a bűn által elromtott Isten kapcsolatainkat. Jézus nagyon közvetlenül beszélgetett az Atyával. Nem félt tőle, neki az imádság feltöltődést jelentett, hogy hogyan volt ez lehetséges, úgy, hogy mindig hogyan szólította meg az Istent.
Atya, én Atyám.
Szerette őt, és tudta, hogy az Isten is nagyon szereti őt. Amikor imádkozott, az olyan volt, mintha az édesapjával vagy a legjobb barátjával beszélte volna meg a dolgait. Ilyenkor kért is Istentől. Ő nem érezte furcsának, cikinek, hogy elmondja, mire lenne szüksége, hiszen tudta, hogy ha valakivel ilyen jó viszonyban vannak, az előtt semmit nem kell szégyelnie. Jézusnak volt azonban még egy titka.
Tudta jól, hogy az Atya mellett ott van még a Szent Háromság harmadik személye.
Hogy hívják a Szent Háromság harmadik személyét?
Úgy hívják, hogy a Szent Lélek.
Egy régi imádságban úgy szólítjuk meg őt, hogy ajándékos jó barát. Azért adták neki ezt a nevet, mert ő adja át az embereknek azokat az isteni ingyenes ajándékokat, segítségeket, amelyekre a leginkább szükségünk van. Szerintetek, mi lehet olyan egyszerű a Szentlélek eljövetelében, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk, hogyha ő elmegy, és a Szentlélek Isten jön el hozzánk? Vajon mi lehet az a nagyszerű dolog ebben?
Hogy a Szentlélek lelki erőt ad a kísértéssel való küzdelemben.
És még mire adhat lehetőséget nekünk, hogy itt van velünk a Szentlélek?
Életednek az összes pillanat, minden pillanatában ott van.
Eszedbe jutott-e már, hogy kérjed akár sokszor a Szent Lelket, vagy hosszú időn át is, hogy legyen veled? Mikor érezzük a legjobban, hogy a Szent Lélek Istennek itt kell velünk lennie? Mit gondoltok, hogy melyek azok az életnek azok a pillanatai, amikor nagyon fontos, hogy a lélek sugallatait meghalljuk?
A legnagyobb döntéseink és a legnehezebb pillanatunkban nagyon fontos, hogy meghalljuk, hogy mit üzen, hogy döntsünk.
Tehát az életnek a határhelyzetei, azok a pillanatok, amikor valakit elveszítesz, vagy valaki születik éppen a családba, vagy férhez mész, vagy iskolát választasz, középiskolát választasz, vagy az, amikor házastársat választasz, vagy barátot választasz magadnak. Ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amikor a Szentlélek Istennek a segítségét kell kérned. Akkor is kérheted a Szentlélek Isten segítségét, amikor egy nagy megmérettetés előtt állsz, egy verseny előtt, egy megpróbáltatás előtt, egy műtét előtt, egy betegségben vagy, hogy az ő oltalma és az ő segítsége legyen veled, hiszen a Szentlélek Isten meg tudja világosítani az értelmünket, tud jó tanácsot adni, tud mellettünk állni, erőt adni, úgy, ahogy te mondtad, néha a lelki erőre van szükségünk, néha egy bátorító gondolatra van szükségünk, néha egy jó tanácsra, néha a bölcsességre. És aki ezt megadja nekünk, az nem más, mint Isten Szent Lelke, aki körülvesz minket, csak mi vagyunk sokszor olyan balgák, hogy nem vesszük őt észre. Három szó van a házunk ajtaján. Melyik ez a három szó, mit gondoltok?
A kérem, a köszönöm és a bocsánat.
Képzeljétek el, hogy Ferenc pápa 2014-ben a házas életről mondott beszédet, és akkor említette meg ezt a három szót, ami azt mondta, hogy nagyon jó lenne, hogyha minden családban ez a három mondat, ez a három szó örökérvényű lenne, és minden nap használva lenne. Mit is jelent ez a három szó? Most ezt próbáljuk majd meg átgondolni és megbeszélni. A kérem, a kérlek és a légy szíves. Mit jelent valójában, Viki?
Az, hogy mindannyian szorulunk segítségre, ki így, ki úgy, és hogy nem kell szégyelnünk azt, hogy segítséget kérünk. Ettől pedig nem kicsik és nem gyöngék vagyunk, hanem éppen ellenkezőleg bátrak és erősek.
Lehet-e így a kérésekre nemet mondani, vagy szoktál-e nemet mondani, Bai, hogyha hozzád fordul valaki? Még lehet az is, aki nem áll közel hozzád.
Legtöbbször igent mondok rá, mert örülök, ha segíthetek másoknak, és az mind a kettőnknek jó érzés, és hogyha nem olyan jó a kapcsolatunk, csak összekovácsol minket még jobban.
A köszönöm, akár megajándékoznak minket, akár mi ajándékozunk meg másokat, a kulcs szó mindig ez.
A köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy együtt lehetünk, hogy osztozhatunk, hogy bízol bennem, és én is bízhatom benned.
Odafigyelsz rá, hogy mindig megköszönt, ha valami jót kaptál, vagy segítséget kaptál?
Igen, én mindig, amikor segítséget, vagy akár egy kedves gesztust kapok, akkor megköszönöm, és hogyha véletlenül elfelejtek valamit megköszönni, akkor sokszor van olyan, hogy nyomaszt, hogy nem köszöntem meg.
A bocsánat kifejezésről mi jut eszedbe, Viki?
Vannak olyan alkalmak, amikor segíthettünk volna, de nem tettük meg. Vagy esetleg úgy segítettünk, hogy ez nem volt jó, és hogy inkább bajt vagy kárt okoztunk. Ilyenkor újra bátorságra és erőre van szükségünk, hogy kimondjuk azt, hogy bocsánat, ezt elrontottam. De nem félek beismerni, mert bízom benned.
Szoktatok-e bocsánatot kérni?
Igen.
Te, Bai?
Én elég sokszor mondják a szüleim, hogy nem kell mindenért bocsánatot kérni, de én úgy érzem jónak, hogyha bocsánatot kérek a legkisebb dologért is.
Mert így találod meg a békét. Milyen jó, hogy ti ilyenek vagytok, mert nagyon sok felnőtt viszont nagyon, hogy mondjam, nem szívesen mond bocsánatot, és nem szívesen tudja meg szívből kimondani ezeket a szavakat. Az ajtóra kiért három szó, kérem, bocsánat, köszönöm, arra utal, hogy mi magunk szorulunk rá arra, hogy mások segítsenek nekünk. Ajándékot szeretnénk kapni tőlük, ami lehet az idejük, a fizikai erejük, a közelségük, a megértésük, bármi, amivel jót tudnak tenni velünk és nekünk. De olykor mi magunk válhatunk ajándékká a másik számára. Szomorú volt, és mi rámosolyogtunk, arra vágyott, hogy valaki meghallgassa, és mi leültünk mellé beszélgetni. Hogyha pedig valami okból nem sikerült ez az ajándékozás, akkor az bizony rossz dolog. Bocsánatot kérünk, vagy éppenséggel mi vagyunk azok, akik megbocsátanak, és itt a csoda, egyszerre átalakul minden, hiszen végső soron már a bocsánat, a megbocsátás is ajándék. Az ember nap mint nap átéli, mennyi jót kap a többi embertől és a többi ember által. Hívőként ehhez még hozzátehetjük, hogy a nagy ajándékozó, az ajándékos jóbarát maga a Szentlélekisten. Tőle tudjuk ellesni annak a furfangját, hogy észrevegyük minden élethelyzetben, ahol kérünk, vagy ahol éppen adnunk kell. Tehát az imádságban kérhetünk Istentől, hiszen ő az atyánk, a legfontosabb ajándék azonban maga a Szentlélek, hiszen minden más ajándékot általa kapunk. Ő meg tud tanítani minket, hogy egész életünkbe ajándékká váljunk, körülöttünk élő emberek számára. Ráadásul a Szentlélek nem csak utat mutat nekünk, de megerősít és támogat is. Ezért a kegyelmeket ingyenes segítő ajándékokként kaptuk tőle. Ezen a héten mindenképpen szánjunk időt arra, hogy odafigyelünk a Szentlélekre, Nem kapkodunk, nem sietünk, és igyekszünk megadni mindenkinek azt a segítséget, amire szüksége van, és én is megpróbálok odafigyelni, hogy mikor van szükségem a segítségre, és hogy merek a Szentlélek Istentől segítséget kérni az életem nehéz pillanataira. Kérjük együtt a Szent Lelket, hogy legyen velünk, vigyázzon ránk, adjon nekünk erőt azért, hogy utána mi jelként és ajándékként tudjunk ragyogni a ránk bízott emberek életében. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. október 31-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk következik, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 kezdődő Egymás közt című műsorunkban dr. Kuminec Géza, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről. 4:00 pedig zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket. Olvasom az Efezusi levélben. Kosztolányi Dezső írta Beszélgetés című versében: ha kiszáradtál, telj meg, ne sötéttel, mint a vermek, ne unalommal, szesszel, van életed, ne vezd el. Ne érj rá csak arra figyelni, hogy a legnagyobb jó is semmi. Örök körök emelnek, lépj rájuk egyre feljebb. Ha az embernek egyszerűen parancsba adják az egymás iránti fenntartás nélküli szeretetet, akkor Bergson szavaival élve zárt társaságot képeznek, és ezek a zárt társaságok egymással konfliktusba és háborúba keverednek. Az emberek nem fogják egymást szeretni, ha nem szeretik az ismert vagy ismeretlen Istent. Nekünk, katolikusoknak kell a világi dolgok duzzadó folyamának az örök tenger felé vezető medrét megásnunk. Légy részvéttel velünk, bűnösökkel, Urunk, és gyógyítsd meg rajtunk a bűnök sebeit. Tisztíts meg engem, mint egykor a bűnös asszonyt, és tégy igazzá, mint a bűnbánóvá most. Könyörülj rajtam, mint tetted a kánáneus asszonnyal, vagy amint megbocsátottál a jobblatornak. Engedd, hogy eljussak egykor a szentek társaságába, és részem legyen a te örök dicsőségedben.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.